Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Máté Kristóf atyával, a városmajori Jézus szíve plébánia káplányával, Nagy Viktória Angelika beszélget. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió Hitvalló című műsorában. A mai adásunk vendége egy rendkívül fiatal, 28 éves káplán, Máté Kristóf atya, aki jelenleg a városmajori Jézus szíve plébánián szolgál. A beszélgetés során felelevenítjük Máté Kristóf atyával azokat a momentumokat, amik arra sarkalták, hogy a papi hivatást válassza. Mik voltak fiatal éveinek legmeghatározóbb pontjai, és hogy édesanyja elvesztésében és annak feldolgozásában hogyan segített neki a gondviselés. Kristóf atya híres a humoráról és lazasságáról. Szerintem ez az interjúban is érezhető lesz. Kérem, tartsanak velünk, és ismerjék meg Máté Kristóf atyát. Köszöntöm Máté Kristóf atyát. Üdvözlünk a műsorban.
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit.
A meghívott vendégeinket arra szoktuk kérni, hogy válasszanak egy számukra kedves idézetet a Bibliából. Ha jól tudom, akkor te is hoztál nekünk egyet, és nem is akármit.
Én a papszentelési elmondatomat választottam. Ez az apostolok cselekedeteiből egy rész. Ez a ne félj, hanem beszélj és ne hallgass, mert én veled vagyok. Ez több szempontból egy érdekes idézet egyrésztől, mert ugye a papszentelési elmondat minden papot valahol végig kísér az élete folyamán. Másrésztről meg valahogy nagyon-nagyon az én személyiségemhez kötődik, ugye... Én úgy szoktam fogalmazni, hogy megkaptam azt a kegyelmet, hogy egész jól tudok fogalmazni. Cserébe ugye az Istenben való bizalom is oda kell, hogy kerüljön, mert hogyha az ember egyedül akar mindent megoldani, hát annak elég csúnya bukták tudnak lenni a végén. Másik részről pedig ugye a hit hallásból ered, tehát hogy nekem elsődlegesen az a feladatom, hogy elmondjam, hogy mi a hitünk, miről kell, hogy tanúságot tegyünk, mit kéne hinnünk, és hogyan kéne hinnünk, és ugye ez az én felelősségem. Azt, hogy a másik ember elfogadja-e, életté váltja, az viszont már az ő felelőssége. Tehát, hogy a hitünk az egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ott van benne a szabad akarat, ami ugye sérthetetlen és szent, és a másik embernek a szabad akaratára van bízva az, hogy amit én mondok, amit én, mint pap, próbálok tanítani, azt elfogadja. Az én felelősségem az, hogy elmondom-e a teljességet, mindenfajta mondjuk így kertelés, szépítés és háromszor körüljárva, és akkor talán megemlítjük a gondolatot módon.
Említetted, hogy a hit hallásból ered. Ha jól tudom, akkor katolikus családból származol, hívő katolikus családból. Nálatok ez hogyan történt?
Hallottam is, meg nem is. Tehát a hitnek a fejlődése az kicsit olyan, mint az emberi fejlődés. Tehát ott is van egy ilyen kisgyerek hit, ugye, amikor a jóisten ilyen nagy szakállas valaki ül fent a felhőkön, és akkor onnan nézi az embereket. Van egy kamasz hit, ugye, amikor mindent és mindenkit megkérdőjelezünk, tehát hogy mindig van egy ilyen lázadó állapota a hitnek, de az a jó, hogyha ezen az ember átesik, mert szerintem az, hogyha 50 évesen még mindig ebben a szakállas nagyhajú bácsiban hiszünk, ott valami baj lehet. És hogyha valóban megharcoljuk azt a kamaszkori lázadást, kétkedést, és kapunk magunk mellé egy olyan támaszt segítőt, aki ebben tud nekünk segíteni, akkor valóban alakul a hitünk, és szépen fokozatosan fejlődik. A hit fejlődése, a hitnek az alakulása, a bővülése, az Isten képünknek is a változása, az egy egész életre szóló, hát mondanám azt, hogy kaland.
És nálad ez hogyan történt? Hogyan volt ennek az alakulása?
Az én hitemnek az alakulása az egy eléggé rendhagyó módon történt, ugye katolikus család nagyon mondjuk így szinte tökéletesnek tűnik, ugye vasárnaponként jártunk misére, és a családom életében volt egy elég komoly törés, nekem édesanyám meghalt, és gyakorlatilag én elkezdtem az Istent hibáztatni ezért. Tehát az egyház nekem nem kellett, tehát nekem sorozatos csalódásaim voltak az egyházban, gyónásokon keresztül nem olyan iránymutatást kaptam, amire szükségem lett volna, és majdnem eljutottam arra a pontra, hogy kimondtam azt, hogy nincs Isten. Tehát, hogy nekem egy olyan Isten képem volt, hogy az az Isten egy nagy gyerek, a kezében van egy nagyító, és pörköli a hangyákat. És hát a hangyák azok mi vagyunk, és hogy ő ezt élvezi. És gyakorlatilag hát olyan 15-6 éves koromban volt egy nagyon érdekes időszakom, fejembe vettem, hogy én a katolikus egyházat meg fogom dönteni, tehát kész ennyi. És egy szerzetes atya, hogy én katolikus gimnáziumba jártam, és egy szerzetes atya felkarolt, és hát eléggé eltávolodtam az egyháztól, elég sok probléma volt velem, balhés voltam, tehát hogy nem volt egy egyszerű időszak, és ez az atya leült velem beszélgetni. Na most ez a beszélgetés ez nem úgy zajlott, hogy akkor édesfiam, tessék megtérni, mert ennek nagyon-nagyon csúnya vége lesz, hanem leült velem szembe, és ugye dobáltam a sztereotípiákat, hogy milyen az egyház, tehát hogy bezzeg a középkorba, bezzeg a reneszánszba, és akkor egy ilyen félórás, mondjuk úgy, hogy sztereotípia dobálás után így rám nézett az atya, és annyit kérdezett, hogy befejezted? Hát mondom, most már nincsen több indokom, és akkor csak annyit mondott, hogy jó, akkor kezdjünk el beszélgetni. És egy jó éves munka volt, mire úgy visszatudtam menni az egyházhoz, tehát mire újra visszamertem lépni a templomba. Tehát egyáltalán a templom közelébe mertem menni.
Kik voltak még, vagy mik voltak azok a mozgatórugói ennek a folyamatnak, hogy visszatérjél az egyházhoz?
Ami mozgatórugó volt az, hogy valahol meg akartam érteni az egész dolgot, meg akartam érteni ezt az egész történetet, hogy miért pont velem, miért pont így. És talán ide lehetne a diakonus szentelésemnek ugye a jelmondata, ugye ez nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével, tehát hogy valahol ez egy olyan meghatározó időszaka volt az életemnek, amelyik segített abban, hogy eljussak oda, ahogy most szemlélem a világot, ahogy most látom a világot. Nagyon-nagyon sok mindenre ott választ kaptam, nagyon-nagyon sok mindent a saját bőrömön kellett megtapasztalni, tehát hogy ameddig az ember úgy igazából nincsen elszakítva az Istentől, addig teljesen természetesnek veszi azt, hogy jaj, hát igen, itt vagyunk, és akkor van jó Isten, meg szeret minket, meg dere-dere-dere-de. De amikor az ember önön akaratából erre nemet mond, és elszakadt tőle, és azt mondja, hogy te nekem nem kell lesz, akkor egy olyan űr keletkezik az életébe, ami hát mondjuk úgy, hogy nagyon semmi mással nem betölthető. Tehát, hogy az emberben van egy alapvető vágy az Isten irányába. Én ezt az alapvető vágyamat próbáltam tagadni, próbáltam mással helyettesíteni, nem igazán sikerült. Tehát, hogy az Istennek, én azt szoktam mondani, hogy nagyon jó poénjai vannak, csak humorérzékkel hozzá. Tehát, hogy nekem ez egy nagyon-nagyon komoly belső harc is volt ugye az elején a papságomnak, tehát a kispapságomnak az elején, hogy pont engem hívott meg az Isten arra, hogy az ő papja legyek, tehát hogy szerintem vagy félrenézett valamit a névsorban, vagy nem tudom, és akkor aztán rádöbbentem arra, hogy az Isten lát bennem valamit, amit még én magam sem látok, hát valahol az Istennel együtt kell járni az életnek az útját, és akkor bízzunk benne, hogy a vége felé majd kiderül, hogy mi volt az.
Édesanyád halálával hogyan sikerült végül megbékülni, annak hogyan volt a folyamata?
Igen, ez egy nem egyszerű történet. Ez egy olyan dolog, ami mindig benne van az emberben, egyfajta nyoma a dolognak, tehát hogy ugye a gyásznak vannak folyamatai, illetőleg állomásai, és nekem a szeminárium alatt sikerült ezt úgy nagyjából helyre tenni, ugye elfogadni az egész helyzetet, és megint a Jóistennek a poénja, hogy édesapám újra nősült, és hát nevelőanyámmal viszont nagyon-nagyon jó a viszonyom. Tehát, hogy valahol ugye van ez a nagyon jó mondás, hogy amikor az Isten bezár egy ajtót, akkor kinyit egy ablakot, tehát, hogy az Isten kinyitotta nekünk azt az ablakot, hogy kamaszként, ugye a kamasz időszakomnak közepe vége felé kaptam egy nevelőanyát, akivel mind a mai napig nagyon jó a kapcsolatom. Ő is segített abban, hogy ezt az egészet fel tudjam dolgozni. Én azt mondom, hogy igazándiból egy szülőnek az elvesztését teljes mértékben sose lehet feldolgozni, mert az mindig ott marad. De hogyha a helyén tudjuk kezelni, akkor az már egy nagyon-nagyon jó előrelépés.
És hogyan volt a meghívásnak a folyamata, amit az előbb kicsit megpedzegettél?
Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, ugye, amikor mindig megkérdezik, hogy hát miért mentél papnak. Erre mindig azt mondom, hogy volt-e már a másik fél szerelmes. És hogyha arra az a válasz, hogy igen, akkor mindig megkérdezem, hogy és miért volt szerelmes a másikba, és hát akkor jó, hogyha nem nagyon tudja a választ. Tehát a meghívás az mindenkinél más és más, tehát hogy van akinél ilyen tökéletes család, és akkor jaj fiam, te úgyis pap leszel kategória, meg ugye már papnak nevelik valahol. Van akinek meg az, hogy eltávolodik az Istentől, és akkor rádöbben arra, hogy hát igen, az Isten ezt hagyta, engedte, mert én döntöttem így, én mondtam nemet rá, de visszavár, és én inkább ez az utóbbi vagyok, tehát hogy valahol a szenvedésen, a veszteségeken keresztül találtam meg azt az utat, azt a lehetőséget, hogy az Isten engem hív. Nekem volt egy nagyon-nagyon komoly kapcsolatom. Édesapámék már várták, hogy mikor jelentem be azt, hogy akkor lesz esküvőm. És akkor hát éreztem azt, hogy valami hiányzik az életemben, amit ilyenfajta emberi kapcsolatban nem biztos, hogy megtalálok. Tehát egy picit olyan volt, mint amikor az ember kirak egy puzzle-t, és akkor a közepéről hiányzik egy darab, és akkor így beleűrül. És bárhol keresi, nem találja, és a legnyilvánvalóbb helyen van ugye az asztal mellett, csak ott meg nem nézi. És megszületett bennem a döntés. Igazából a döntés maga az úgy nézett ki, tehát az utolsó lökés az volt. Ugye már ott kétségeim voltak, hogy pont engem, tehát ezt inkább hagyjuk főnök, tehát hogy ezt ne erről tessük.
De ez hogy kell elképzelni egy laikus szemmel nézve, hogy érzed a hívást belül, vagy volt esetleg valami külső jel erre?
Én ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy lehet úgy fogalmazni, hogy igen, a hívás, de inkább azt a fajta megnyugvást csak az Isten közelében találja meg az ember. Tehát, hogy ott kerek az élete. Tehát, hogy amikor az Isten közelében van, akkor azt mondja, hogy igen, akkor helyemen vagyok. És az Isten mindig ad jeleket. Tehát, hogy nekem is volt egy ilyen, hogy kötöttem mondjuk így idézőjelesen egy alkut az Isten, hogy akkor most vagy adjál egy jelet, vagy hagyjuk egymást békén. Bementem a templomba, és pont ugye Máté elhívása volt a vámos asztaltól, én ott dobtam egy hátast, és akkor annyit mondtam, hogy jó főnök, akkor kössünk még egy egyességet, bemegyek a szemináriumba, megírom a jelentkezést, de hogyha egy pillanatra se érzem magamat ott helyén, egy pillanatra is az van, hogy kételkedek abban, hogy te engem ide hívtam, én csomagolok és megyek. Végül aztán kétkedés és a kétség az úgy ebbe az irányba nem született meg. Ugye kérdezik mindig, hogy döntenék-e ugyanúgy a jelenlegi tudás tapasztalattal a háttérben, ami hát legyünk őszinték, még nem túl nagy, és mindig azt mondom, hogy igen. Tehát minden nehézség, minden küzdelem, minden kihívás ellenére én ugyanígy döntenék. Ennek egy nagyon-nagyon egyszerű oka van, helyemen vagyok. Tehát amikor úgy az ember érzi azt, hogy igen, most úgy megérkezett, és akkor most itt lehet építkezni, akkor az egy nagyon nagy lökést, egy nagyon nagy erőt ad. Hogy maga a hívás, maga a hivatás, maga az, hogy meghallja az ember a hívást, tehát erre nincsen egy ilyen recept, hogy akkor én most felírom itt, és akkor vénnyel ki lehet kérni a patikában, nem, azt mindenkinek magának kell megéreznie, mindenkinél egyedi a meghívás, tehát hogy ez nagyon-nagyon személyre szabott, és azért az Isten az megtart és segít, hogyha jó helyen vagyunk.
Mik voltak még azok a pillanatok, azok a momentumok az életed során, amik még alakították a hivatásod és a szemléletedet? Azért azt említsük meg, hogy ő 28 éves vagy. Mik voltak még azok a pillanatok az életedben, amit kiemelnél?
Körülbelül minden egyes nap. Tehát, hogy az ember az nem olyan, hogy akkor kapunk egy csomagot, és hopp, ez vagyok én, hanem az ember az folyamatosan változik, folyamatosan alakul, és vele együtt a hivatás is, tehát az Isten kapcsolat is alakul. Ez igazándiból egy folyamat, tehát hogy ilyen nagyon nagy állomásokat akarnék megnevezni, akkor például a diakonus szentelés utáni időszak, tehát ilyenkor minket kiküldenek plébániára, engem Kőbányára küldtek a Szent László plébániára, és nekem ott egy nagyon-nagyon jó mentor atyám volt, Balog Attila atya, aki a maga lazaságával, a maga stílusával, de a maga komolyságával megtanította arra engem, hogy édesfiam, te azért lettél pap, mert szentséget kell kiszolgáltatni, tehát a szentség legyen az identitásomnak az alapja. Tehát a szentség kiszolgáltatás legyen az, ami az első és legfontosabb helyen áll, utána jön minden. Tehát, hogy most mondok egy példát, hogyha az éjszaka közepén hívnak kórházba, akkor az éjszaka közepén is megyek kórházba. Miért? Mert valakinek a szentségre van szüksége. Ha csak valaki beszélgetni akar az éjszaka közepén, akkor én egy picit morcosabban reagálok, és akkor azt mondom, hogy majd holnap akkor beszéljünk erről. Ez egy nagyon-nagyon meghatározó pont volt. Utána ugye a kápláni helyem, ugye a Forgács Lajos atya, most a plébános. Ez is a jó Istennek egy nagyon jó poénja, mert kicsit ez a jó értelembe véve tűz és víz vagyunk, tehát azért Lojzi atya mögött ott van majdnem 40 év papság, azért sok mindent látott, sok mindent tapasztalt. Ő kicsit ez a bölcs, lassú vízpartot most mindent kétszer megfontol, nem rohan előre, úgy, ne, számomra egy picit lassú volt az elején. Én meg ez a fiatal káplánként Krisztus lángoló pallosával, én így rohangálok mindenféle, és akkor mindenkit meg akarok téríteni. Tehát, hogy például tőle is nagyon-nagyon sokat tanultam, hogy nem szabad, tehát inkább egy picit még várunk, várjuk meg, amíg kifut a történet, és akkor majd utána hozunk egy döntést, mert sokszor ugye nem látunk két lépésnél előrébb. Tehát, hogy hozok ma egy döntést, lehet, hogy holnap tök mást hoznék. És Lojzi atyától például ezt nagyon-nagyon megtanultam, hogy lassan. Tehát nem kell rohanni, lassan. Egyébként meg én nagyon jó főnököket, tehát plébánosokat kaptam diakonsként is, káplánként is, tehát ez a jó Istennek a kegyelme, hogy nagyon jó mentor papokat kaptam, tehát hogy kicsit ott van ez az atya, az apaságnak a karaktere ezeknél az atyáknál. Van, akinél már ugye a kor miatt egy picit már ilyen nagy papa kategória, de ott van az a határozottság, ott van az az iránymutatás. És például akkor kell mind a két papakinél voltam, főnöknél, megkaptam tőlük azt a fajta bizalmat, hogy jót csináld, ha hibázol, gyere beszéljük meg. Csináld és tanulj a saját hibádból, de ha hibázol, akkor legyen benned annyi, hogy odajössz, és átbeszéljük. Tehát, hogy én ezért is nagyon hálás vagyok nekik, talán ezek.
Milyen hibákra kell gondolni?
Amikor az ember túlságosan lelkesen megy bele valamibe, és nem gondolja át azt, amit mond. Tehát ez a klasszikus, hogy gyorsabban jár a szám, mint az agyam, és itt is egyfajta megfontoltság, tehát, hogy nem biztos, hogy abban a pillanatban, abban a szituációban olyan behergelt lelkiállapotban feltétlenül válaszolni kell. Tehát mit tudom én, felhúzzák az agyamat, mert valaki ott nagyon szervezkedni akar, akkor nem biztos, hogy abban a pillanatban válaszolni kell, hanem azt kell mondani, hogy jó, akkor holnap beszéljük meg. Például nekem ez egy nagyon nagy hibám tud lenni, hogy nagyon-nagyon hamari vagyok. Tehát, hogy mindent azonnal meg akarok oldani, mindent most akarok megoldani, ami nem feltétlenül jó. Tehát, hogy mindenképpen ez a gondold végig úgy cselekedj. Tehát, hogyha nagyon hirtelen akarunk választ adni, az nem mindig jó. Tehát lehet, hogy higgadt fejjel nyugodtan egy más oldalát látom meg a dolognak, és abból is tanulok.
Még mielőtt jelentkeztél volna a szemináriumban, a eredeti szakmádban dolgoztál pár évet, többek között külföldön is, ha jól tudom. Ezek az évek hogyan járultak hozzá a te világlátásodhoz, gondolkodásodhoz?
Igazából ez egy nagyon-nagyon jó időszak volt, tehát hogy én szakmámat tekintve én gépipari mérnök asszisztens vagyok, túl sokat nem dolgoztam, de valamennyire azért beleszagoltam a dolgunkba, és például ugye amikor volt egy ilyen projekt, egy ilyen megújuló ház kapcsán, akkor kaptunk egy lehetőséget, hogy kimenjünk Svédországba egy pár napra, és ott egy konferencián részt vegyünk, ami egy nagyon jó tapasztalat is volt, és nagyon-nagyon sok embert megismertem. És én mondom azt, hogy csak a javamra vált mind ez a szakiskola, mind pedig egy ilyen külföldi kapcsolatoknak az építése. Német cserediák program, tehát hogy mi is fogadtunk német cserediákokat. És nagyon tanulságos volt, mert másfajta embereket megismertem, másfajta világlátást megismertem. Kicsit olyan, mint ami ugye a régiek mondtak, hogy bezzeg a nyugat. Tehát, hogy picit azt is meglátni, hogy azért nyugaton se kolbászból van a kerítés, meg nem csak ilyen tettel van leöntve a ház, hogy megismerni azoknak az embereknek a mindennapi harcait, mindennapi problémáit, az ő szemléletüket így. És ott nem feltétlenül csak a hitről beszélek, hanem így alapvetően a világgal kapcsolatban, a közélettel kapcsolatban mi merre hány méter. Nagyon jó tapasztalat volt, ezt mondom azt, hogy tényként kezelem, de úgy összességében igen. Tehát voltak ott is nehézségek, voltak kihívások, de az életben hol nincsen kihívás.
És hogy látod, hogy ez papi hivatásod során hogyan kamatoztathattad ezeket a látottakat?
Én erre azt szoktam mondani, amit én már párszor megkaptam, hogy papnak túl világias vagyok, világinak meg túl papos vagyok, tehát úgy fogalmaznék, hogy nálam a szentség az első. Tehát 7 szentség és ahhozzá kötődő tanítás. Na mert most innentől ugye tovább vezetjük azt, hogy ugye az egyháznak a tanítása. Viszont én bizonyos kérdésekben, bizonyos helyzeteket kicsit lazábban kezelek, nem ez a vaskalapos kategória vagyok, viszont vannak kérdések, amikben viszont nagyon-nagyon szigorú vagyok. Tehát, hogy én abból a szempontból tudom ezt kamatoztatni, hogy megtapasztalni, meglátni az embereknek a mindennapi problémáját, és ezáltal én is egy kicsit reálisabban kezelem az életet. Mondok egy példát, a nagyvilágban nem feltétlenül az a legnagyobb probléma a mindennapokban, hogy most akkor el tudtál mondani a rózsafűzért, avagy sem, hanem hogy most a gyerekével foglalkozzon, avagy a munkájával. Tehát, hogy kicsit reálisabb képet kaptam így a világról, az életről, a mindennapi problémákról. Ez például egy picit, mondom azt, reálisabban, lazábban, tehát idézősen lazábban tudom kezelni. Stílusom egy picit emiatt közvetlenebb, elég laza stílus tudok néha megütni. Másik oldalról viszont az egyház tanítása, azt kőkeményen veszem, tehát hogy vannak dolgok, amikben nálam nincsen pardon, tehát hogy liturgia, szentségek, stb. Abban nincsen olyan, hogy kiskapu jobbra-balra, nem ott egy egyenes úton, és azt tartjuk.
Hogy látod, hogy mire hívott téged személyesen Isten? Mi a te konkrét feladatod a papságon belül? Látsz esetleg ilyen személyes missziót?
nekem az az elgondolásom, és nekem az a tapasztalatom, hogy nem feltétlenül kell most itt a világot megváltani. Egyrészt az már megvolt 2000 évvel ezelőtt, tehát Jézus meghalt, föltámadt. Másik oldalról meg, hogyha az ember az alapvető feladatát végzi, mondom azt, hogy azt csinálja, amiért papnak jött, akkor onnantól kezdve az Isten megadja azt a kegyelmet, hogy a saját stílusa, a saját személyisége, a saját jegyei megtalálják azokat az embereket, akik erre nyitottak. Tehát, hogy nem feltétlenül az, hogy én akkor most csak és kizárólag fiatal pasztorációban fogok tevékenykedni, és akkor én itten Krisztus lángoló pallosával fogok rohangálni, és akkor az idősekkel nem foglalkozom, mert hogy az nem az én karizmám, hanem tényleg a feladatkörömet ellátni, azt, amivel megbízott az Isten, és amire én az Isten kegyelméből hatalmat kaptam, azt legjobb tudásom, legjobb tapasztalatom, legjobb lehetőségeim szerint ellátni. Tehát, hogy most mondok egy példát, tehát kórházlelkész vagyok, és hát azért elég sokat kell, ugye a János kórházat én látom el nagyon sokszor, és volt, az egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon kemény tapasztalat volt, hogy bementem egy beteghez, és akkor ugyanabban a teremben, ez egy határgyas terem volt, ott volt egy ilyen, hát ilyen 70 és 80 közötti néni, és akkor annyit mondott, hogy atya, szeretnék gyónni. Hát nincsen semmi akadály. Azt mondja, van egy kis probléma, mondom, micsoda. Hát 70 éve kommunista vagyok, és azóta a templom közelében nem tettem a lábamat, de érzem, hogy itt a vége, és én szeretném rendezni a dolgokat az Istennel. Na, én csak annyit mondtam, hogy jó, akkor hozok egy széket, mert egy kicsit hosszabb beszélgetés lesz. Tehát, hogyha én most ott eldöntöm, hogy én csak és kizárólag a fiatalokkal fogok foglalkozni, és én a fejemben eldöntöm, hogy csak hozzájuk van karizmám, és csak velük tudok szót érteni, akkor nem biztos, hogy ilyenfajta nyitottsággal tudok ehhez a 80 éves nénihez fordulni. Ha viszont eldöntöm, hogy csak a nyugdíjas korosztály, akkor meg a fiatalokkal nem tudok szót érteni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy elképzelhetek nagyon-nagyon sok mindent a papságomról. Tehát persze, mindenkinek van egy ilyen álomkép a fejébe, hogy jaj, de jó lesz majd papnak lenni. Hát csak az Istennek is van egy terve, tehát, hogy tudjuk-e egymáshoz közelíteni a kettőt. Tehát, hogy én most például egyetemre járok, ugye a Pázmányra, jogra, hát én nem gondoltam volna, hogy engem véletlenül arra sodor az élet, aztán, vagy a jó Isten, tehát aztán most ott kötöttem ki. Ha úgy döntök, tehát, hogyha elképzelem azt, hogy én csak is kizárólag fiatalok, meg nem tudom micsoda, meg csak morális, akkor egy ilyen lehetőséget kapok az Istentől, akkor nem biztos, hogy tudok élni. Tehát, hogy bízok-e annyira az Istenbe, hogy én az ő kezében eszközként a saját személyiségem, a saját tulajdonságaimat tudom-e úgy kamatoztatni, hogy azzal tényleg közel vigyem a többi embert az Istenhez, mert végülis ez a feladata a papnak, hogy a szentségkiszolgáltatás és az evangelizáció.
Most itt említetted azt, hogy, tehát, hogy első éves vagy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Az egyetemen kívül milyen terveid vannak akár így a hívekkel kapcsolatban?
Papként mindig nagyon nehéz tervezni. Ennek egy nagyon-nagyon egyszerű oka van, azt úgy hívják, hogy diszpozíció. Tehát, hogy én bármikor helyezhető vagyok. Tehát, hogy ha olyan szükség adódik, akkor akár holnap kaphatok egy levelet, hogy akkor édes fiam, mész a következő plébániára. Ebből a szempontból nagyon-nagyon nehéz tervezni. Viszont nem feltétlenül elsődlegesen káplánként nem az a feladatom, hogy én most itten nagy terveket valósítsak meg, hanem az, hogy az Isten igéjét továbbítsam azoknak, akik erre nyitottak és hajlandóak erre nyitni.
És mi az, amit mondjuk szívesen csinálnál? Mi azok az ötletek esetleg, amit úgy gondolsz, hogy ha lesz rá alkalom, akkor megvalósítanál?
Én mindenképpen abban látok egyfajta lehetőséget, hogy erősíteni az emberekben, hogy a személyes Isten kapcsolat. Tehát, hogy én egy picit túlsúlynak érzem azt, hogy a közösségek így úgy, amúgy jobbra-balra. Ezzel nem akarom megkérdőjelezni a közösségeknek a létét, tehát távol álljon tőlem, viszont ennek egy nagyon nagy veszélye az, hogy a személyes Isten kapcsolat el tud mondjuk úgy sorvadni. Tehát, hogy én amondó vagyok, hogyha van egy nagyon jó, kiépített Isten kapcsolatom, személyes, ima élet, szentségi élet, stb., akkor valahol önmagát fogja szervezni egy közösség. Miért? Összejönnek az emberek, igen, beszéljünk erről, gazdagítsuk egymásnak a gondolkodásmódját, az Isten képét, az Istenről kialakult tapasztalatainkat, és az létre fog hozni egy közösséget, és azt Krisztus fogja egyben tartani. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Most ebből ne az jöjjön ki, hogy én közösség ellenes vagyok, tehát hogy véletlenül se az jöjjön ki a mondanomból, de én amit lehetőségként és hangsúlyos lehetőségként lehetőségként, és nagyon-nagyon fontos, sőt nem is lehetőségként, hanem kicsit ez a muszáj út, hogy kicsit a visszatérni arra, hogy a személyesség. Tehát ugye ezt úgy hívják, hogy a lélektől lélekig történő pasztoráció, tehát lehet azt, amit ugye Szent Pál, hogy aznap 3000 férfi tért meg, oké. Csak ugye utánuk velük foglalkozni is kell. Sokkal nagyobb és sokkal fontosabb az, hogyha én valakivel beszélek, akkor ő tovább tudja adni mondjuk két embernek, és gyakorlatilag mint az erdőtűz úgy tud terjedni. Itt megint az, hogy hajlandó vagyok-e időt ölni bele, energiát ölni bele, mert én például akár most plébániához visszatérve a jegyes oktatásoknál látom azt, hogy ott egy ilyen hat szem közti jegyes oktatáson, tehát kifejezetten párokkal, és nagyon sokszor jelzik azt vissza, majd, hogy nem mindig, hogy a megnyílás az sokkal könnyebb volt így, hogy egy ilyen személyesség volt, mert vannak olyan témák, vannak olyan kérdések, amiket a nagy plénum előtt nem biztos, hogy fölmernek vállalni. Tehát, hogy a személyességnek mindenképpen ott kell lennie, nem csak pap és hívő között, hanem ember és Isten között.
Utolsó bónusz kérdésként, ha találkozhatnál egy szenttel, akkor ki lenne az?
Hát igazából két szent van, akivel nagyon szívesen, az egyik Szent Ágoston, a másik Loyolai Szent Ignác. Szent Ágoston talán azért már egyrészt ugye ő egy nagyon-nagyon aranyi fiú volt, tehát hogy azért ott voltak kicsapongások, de mégis ugye a Szent Ambrussal való párbeszéd vita okán ugye megtalálta a hitet, a másik is ugye egy nagyon nagy teológus lett. Loyolai Szent Ignácnak az életében ugye ez a kicsit ez a katonai fegyelem az, ami nagyon-nagyon tetszik, tehát hogy effektíve elvesztette azt, hogy katona legyen, de megtalálta az Istent, és ugye az életében megmaradt ez a fegyelem, tehát hogy mindent Isten nagyobb dicsőségre, és ő ezt nagyon-nagyon komolyan is gondolta, tehát hogy ha nagyon találkoznom kéne két szenttel, akkor ez a, vagy egy szenttel, akkor hát talán Szent Ágoston.
Édesanyád mit szólna ahhoz, hogy pap lettél?
Ez egy jó kérdés, ez nekem állandóan felmerül a fejembe. Az édesapám Domin, megkérdezem, hogy mit mondana a mama, hogyha most látna reverendába, és azt mondaná, hogy édesfiam, büszke lenne rád. Tehát, hogy megtaláltam az utamat, és megtaláltam a helyemet.
Nagyon szépen köszönöm Máté Kristóf atyának, a Városmajori Jézus Szíve plébánia káplányának, hogy itt volt velünk a Mária Rádió Hitvaló című műsorában, és hogy ilyen őszintén mesélt a hivatásáról és élményeiről, gondolatairól.
Köszönöm szépen a meghívást, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. Hírpercek.